Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tari Márta keramikussal, Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Kedves Márta néni, említetted, hogy hosszú út áll már mögötted, nem mindig foglalkoztál ezzel a mézes kalács plasztikával. Hogyan indultál? Menjünk vissza egészen a gyermekkori családodhoz. Milyen családba születtél?
Hát elsősorban talán a születési helyem, a bölcsőhelyem, ami meghatározza az egész életem, mert nagyon szép helyen, Csongrádon születtem. Ez egy tiszaparti város a kőrös torokkal, és egy gyönyörű gyerekkort adott, föltöltött emlékekkel, ami kitart, még most is ezekből táplálkozom. A szüleim, édesanyám tanár, történelem, latin és ógörög szakot végzett, hát ez egy ilyen különleges szak, úgyhogy mikor elvégezte az egyetemet, nem is kapott Csongrádon állást, hanem alkalmazták őt a Batthyány Stratman családba, Körmenden nevelőnőnek a három kisebb lány körében. Egy nagyon nagy család, ugye hát ismert dolog, Boldoggá is avatták a Batthyány Stratman Lászlót, a szegények orvosát. Ő nagyon puritán nevelési elveket hozott onnan, aminek a mi nevelésünkbe is alkalmazott. Édesapám orvos, fogorvos, de amellett nagyon foglalkoztatja és magas fokon műveli a régészetet, néprajzot, publikációi vannak. László Gyulának, László Gyula bácsinak, így mondtuk, mert nagyon sokszor vendégünk volt, barátja volt, és szinte jobb kez, erről László Gyula is ír. Úgyhogy ez is az életünknek egy meghatározó része, egy ilyen élményekbe volt, ásatásokat nézhettünk, elvittek minket, mint a gyerekeket is oda, és sok-sok élménnyel föltöltött ez a csongrádi lét. Nem úgy neveltek minket, hogy ilyen vattába pólyázva, hanem hosszú porázra engedtek talán, megtehették, mert a családnak a megtartó ereje olyan nagy volt. Nagyon sok élményt adott a Tisza, például mikor kiáradt, és az árterületeken ladikkal csónakázhattunk, mint a függönyt magunk elé húzva, a fűszfa, szomorú fűszfa lombjai, és meghívtak minket ilyen, mintha a falusi gyerekek, szinte úgy nevelkedtünk, mert olyan népszerűek voltak a szüleim, hívták őket mindenhova, lakodalmakra, szüretekre. Ebbe mi részt vettünk, láthattuk. Két öcsém volt, két-két év különbséggel. Én voltam a legidősebb köztük. Szembe a családi házunkkal egy asztalos műhely, oda szívesen jártunk át, és fabrikáltunk mi is. A asztalos bácsinak a gyerekei velünk egyidősek voltak körülbelül, ők is jöttek hozzánk, de ott nagyon jó volt a gyaluforgácsok közt mindent fabrikálni. Az öcsémnek még most is megvan egy kis sámli, amit csapolással készített, talán a kreativitását itt kezdte el, mert aztán kézsebész lett belőle találmányokkal, tengeren túlra is hívták ezzel, el is ment, de hát nem maradt ott, de a kreativitás valahol itt kezdődött.
A saját kreativitásodat is meg tudtad ott élni?
Hát meg tudtam élni, meg hát gyerekesen sokat játszottunk, például gólyalábakat fabrikáltunk, és ezzel megtanultunk járni, meg versenyezni, már a környékbeli gyerekekkel ilyen gólyalábon való versenyeket is rendeztünk, meg aztán a testvéreinkkel egy különös nyelvet kitaláltunk, egymás közt tudtunk így kommunikálni, úgyhogy a szülők azt nem is értették meg, nem mint a különös titkaink voltak.
Hitbéli alapokat is kaptál a családban?
Hát eleve, ugye mondtam, hogy az édesanyám ott milyen hívő családba, olyanba is született, de a Batthyány István családból még hozta ezt a beállítottságot, nagyon mély hitet. Édesapám is, őrzök egy kis imáját, amit még gimnazista korába írt, Premontrei gimnáziumban járt, bent lakó volt, és aztán lelki gyakorlatokra is járt Manzrézába. Én úgy hallottam ezt annak idején még a háború előtt. Akármit megbeszélhettünk a szüleimmel, nagyon nyitottak voltak, és közkedveltek a Csongrádiak körébe. Édesanyám egy nagyszerű asszony volt, nagyon szerény, amellett, hogy hát Hohmann Bálintnál doktorált Csongrád történetéből. Édesapám is ez érdekelte, és minket is ebbe bevontak.
Csodálatos gyermekkorod lehetett, és akkor utána tanultál tovább. Hová felvételiztél?
Hát igen, igen. Az első élményeim még, amiket így nyomon tudok követni, mikor kisgyerek voltam, hogy honnan adottak. Emlékszem rá, az első tudatos tavaszomra, hogy a nagymamám kivitt a Ligetbe, akkor még nem volt játszótér, és a téli kopárság után nekem milyen élmény volt, hogy itt is egy virág fakad, ott is vittem mutatni, meg pillangók, meg bogarak, minden, ez a gyerek első rácsodálkozása. Azután nagy élmény volt nekem a csongrádi gyönyörű kis barokk templom is, ahova elvittek a misékre, soha nem unatkoztam, mert ugye a barokk művészet, a mennyezet freskók, a szoborangyalkák, szobrok, egy szoborangyalka integet vissza a festett társának, ezek mind megmaradtak bennem, és hát beépítettem én saját alkotásaimba, ezekből táplálkozom. Azután volt még egy ilyen kisgyerekkori történetem, amit talán megemlítek, hogy mikor először hallottam Jézus szenvedés történetéről, ez engem nagyon-nagyon megrázott, és a kiságyam fölött volt egy feszület keresztkorpusszal, és ezen titokban én nagyon sokat ügyködtem, hogy lefeszítsem ezt a Jézust, mert úgy gondoltam, hogy akkor megszabadul a szenvedéseitől. Ezért persze nem kaptam ki, eltették emléknek ezt a kis korpuszt. A tanítási munkám végén megkaptam egy nagy elismerést, a nyugdíjazásomkor a szocialista kultúráért állami kitüntetést éremmel egy szép bársonytogba. Épp akkor született az első unokám Lőrinc, és a kis korpuszt, amiről már szó volt, hogy lefeszítettem, belehelyeztem ebbe a szép bársonytogba, és a keresztelői ajándéknak adtam. Még volt egy meghatározó élmény, ezt azért említem meg, mert szintén a munkáimra talán visszahadatott tudat alatt is. Akkoriban jelent meg egy gyönyörű mesés könyv, Kőszegi Bella illusztrációjával. A Kőszegi Bella egy fiatal nő volt, összeismerkedett Móra Pankával, Móra Ferenc lányával, és a Móra Panka meséit, talán nem ismeretes, hogy ő is ismert mesét, illusztrálta. Gyönyörű nagy alakú könyv volt ez, színes, ilyen kicsit kóskárolyos népi ihletésű, kicsit szürrealista is, de nagyon mesés fantáziát elragadó képekkel, úgyhogy ennek a világába egészen beleéltem. Tehát ezekkel az élményekkel mentem először iskolába. Nagyon jó volt akkor az, hogy nem volt kettős nevelés, az iskola és a család egyformán nevelt a hitben. Egész 12 éves koromig, a háború, második világháborúig nekem nagyon szép gyerekkorom volt. Az életem képletét kellene leírnom. 12 éves koromig csak jóba, szépbe, boldogságba volt részem. A háborúba pedig mikor kitört, hát döbbenetes félelem, szorongás, nem is tudtuk hova tenni, hogy most mi van gyerekfejjel. Édesapámnak a meghurcoltatása, hát először a front szolgálata. Nagyon sokat imádkoztam érte, és hát ez meghallgatásra is talált, mert éppen került ki az ő megpróbáltatásaiból.
Kedves Márta néni, említetted, hogy meghatározó jelentőségű volt az életedben egy szentírási ige. Kérlek, olvasd fel.
Boldog, aki nem lát, mégis hisz. Ezt a bibliai idézetet választottam, mégpedig ezt ennek, hogy milyen apropóból választottam ezt, talán egy közeli szép emlékem elmesélésébe ágyaznám be. Családi hagyomány szinte, hogy már évek óta, hogy a lányomék meghívnak minket nagyszülő és unoka találkozóra a Nógrádabeli bérfalucskába, ami egy kis gyöngyszeme Bérenek, olyan gyönyörű, meghitt földrajzi környezetben van, és ott együtt töltünk pár napot, három generáció. Jól érezzük itt magunkat együtt, a három nagyszülő, ugye a vömszülei meg én, bár közelebb vagyunk, mint már mondtam, a 90-hez, mint a 80-hoz, igyekszünk lépést tartani az unokákkal, a programokba, meg a gyerekeimmel, akik hát mindent, lelküket kiteszik azért, hogy ez nagyon jól sikerüljön, és ez így is szokott lenni. Amikor szállást választunk, én mindig a ház kertjének aljában lévő pici házikot választom. Ezt a öregmama házának nevezték, és hát én már ezt a státuszt most bőven betöltöm. A lányom ott nagyon testhez állóan, illetve így is mondhatnám, hogy lélekhez simulóan rendezi be nekem. Gyönyörű magáltal összeállított friss vadvirágcsokorral vár, aztán a szüleim környezetéből való pár tárgy van ott. Édesapámnak a könyve oda készítve kereszt az ágyam fölött, és terakotta figurám, és az ágyam fölött van egy falvédő. Ez egy ilyen ottani asszonynak vagy a lánynak a kezemunkája lehet. Talán ő maga rajzolta elő, két angyalt ábrázol, hát anatómiailag megmosolyogtatóan, hát hibásan, de én úgy gondolom, hogy a Jóisten épp úgy örül az ő kezemunkájának, mint egy művészi munkának, vagy az én munkáimnak, amiben több az érzelem, az érzés, mint a tudás, vagy a tanultság. Ákon-bákon betűkkel még az van kihímezve ilyen száröltéssel erre a falvédőre, tele helyesírási hibákkal, hogy ne félj, csak higgy. És én akkor elalvás közben, hogy ennyi szeretetbe kifejezettem beágyazva, úgy alszom el tücsök ripelős hangulatba, úgy végig gondoltam az életemet, mégpedig ennek a vetületében, hogy milyen volt életemben a hit, és a félelem, ami ugye a falvédőn volt, hogy ne félj csak így, ami sok kontextusban össze előfordul ugye a Bibliában, hogy ne féljetek.
Nagyon sokszor.
Nagyon sokszor előfordul, és az életem ez is meghatározta a stresszek, a háború, a felnőttkori nehézségeim, mind az átonyra futott házasságom, a gyerekek nevelésének a szépségei, de hát a gondjai is, hogy a feltétel nélküli hit mindig az életemben jelen volt, csak más a beleszületett hit, meg más a viszontagságok, és hát kudarcok, meg mindenféle szenvedés által megélt és kialakított felnőttkori hit.
Volt olyan helyzet az életedben, amikor tényleg szükséged volt az Isten segítségére, és pontosan erre az igére, hogy ne félj, csak higgy.
Hát nagyon sokszor volt. Az Jóisten megadta mindig azt a kegyelmet nekem, hogy tanítani, akkor föl tudtam oldani, és derűvel lenni, de egyébként fizikailag is, meg betegségekbe is nagyon a stresszek engem letettek. Ugye Seje János mondja, hogy megmérgezik szinte az ember sejtjeit a stresszek. Egyszer Csongrádon voltam már fölnőtt koromban, egy ilyen nagyon padló alatti lelki állapotban. Kimentem a temetőbe, és utána rögtön vonatra ültem, hogy jöjjek vissza Budapestre. És ott a töltés mentén, ahogy lenéztem, egy szabályos szívalakú kavicsot találtam. És ezt egy üzenetnek fogtam fel, hogy kitartsak, erősítés. Nem mindegy, hogy az ember hite egy ceruza elemről táplálkozik, vagy egy atom erőműről, és ez ebbe erősített meg engem, hogy tovább bírjam, és dolgozzak, és megkaptam a jutalmat, hogy ott ezt a mézes kalácsosságot a Jóisten, sőt, amiről még nem beszéltem, még utána a terrakottával való foglalkozást is, úgyhogy életemben már vagy 1000 figurát biztos készítettem terrakottából. Kemencém lett, és ez a két foglalatosság, hogy a mézesezés, meg a terrakotta, meg a gondolataim kifogyhatatlanok, ezek motiválnak, és szépé teszik az életemet.
Ez nagyon szép befejezés volt, Márta néni. Nem állhatom meg, hogy el nem mondjam a kedves hallgatóknak, hogy a kedvenc kis plasztikádat három angyalka áll összefogózva, és rájuk van írva, hogy hit, remény, szeretet a kezükben ezeknek a szimbólumait tartják. Ez te vagy, Márta néni. És én azt kívánom, hogy a benned lévő hit és az a sok-sok szeretet sokáig tartson meg még téged jó egészségben és alkotó kedvedben.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot.
Tari Márta keramikussal Miklódi Márta beszélgetett.
Mária Rádió.
Nagyasszonyunk, hazánk reménye. Imádkozzuk együtt körbe Budapestet. 2019. május 11-én szombaton élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 9 egyidejű gyalogos zarándoklat, amely érinti a városszéli plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kulturális értékeket. 19 órakor a zarándoklat 5 végpontján zárómise. Információk az élőrózsafüzér.hu honlapon. Készült az Esztergom Budapesti Főegyházmegye megbízásából.
Kedves hallgatók! A Mária Rádió az élő rózsafűzér zarándoklathoz kapcsolódóan tematikus napot tart május 11-én. A műsorban megszólalnak a szervezők, zarándokok és lelkivezetők. Hallgassák május 11-én a Mária Rádiót!